Szeretettel és örömmel köszöntelek így együttesen is minnyájatokat, és örülök, hogy elkezdtétek az 1888-as üzenet átgondolását, és hogy jelezték is nekem, hogy a 7. fejezetnél jártok. Gondolkoztam azon, hogy milyen módon kapcsolódjak be, hogy úgy harmonikus legyen az itt létünk, az én szolgálatom is közöttetek, és itt, ahogy beszélgettem, arra jutottunk. Nyilván a 7. fejezetnek is ez a címe, hogy a hit általi megigazulás, ahogyan azt a két hírnök hirdette, ahogy értették 1888-ban. Tehát most délelőtt megpróbálok egy rövid áttekintést abban a témában, ahogy az eddigi dokumentációk szerint, milyen szép szót használok, tudjuk valahogy magunk előtt látni az üzenet föltárulásának a lépéseit. Ezt megpróbálom nektek összefoglalni. És délután pedig a személyes, aprólékos, finom részletekre is, amiket hoztatok esetleg kérdéseket vagy gondolatokat, azokra délutánra tennénk a hangsúlyt. És nem tudom, hogy itt Jelenések könyvével foglalkoztunk most a fiatalokkal. Jelenések könyvéből tudjátok, hogy hogyan származik ez az 1888-as üzenet? Egy nagyon egyszerű kapcsolódási pontot lehet látni. Amikor elolvassuk a laodiceai levelet, akkor a laodiceai levélben Krisztus fölkínálja ugye a langyosságra és a büszkeségre a gyógyszert. És azt mondja, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, minek a jelképe? Tűzben megpróbált arany, minek a jelképe? És aztán azt mondja, hogy védj tőlem fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, minek a jelképe? Igen, az igaz, tiszta jellem. Kapcsoljuk össze a kettőt. Hitáltali megigazulás. Nem? Tehát pont a fölkínált gyógyszer, az pontosan a hit általi megigazolás. Hit általi igaz élet. Tűzben megpróbált arany, fehér ruha. Tehát ezt kínálja föl Krisztus, gondoljátok végig. Nyilván ebből megnyílik a szemünk, aztán a látásunk is. Amikor annak idején Salgótarjánba végig vettük ezt a könyvet, így végig küzdöttük magunkat rajta, elsőképpen, hát nem volt könnyű. Mert mindig rá vetítettük a magunk addigi gondolatait, az addigi elképzeléseinket, az addigi megrögzött bibliai ismeretünknek a gondolatmeneteit, és nem illet rá. Hanem nyitottan kellett olvassuk azokat a nagyon határozott és mély és tiszta gondolatokat, amik olyan nagyon szépen kibontakoznak ebben a könyvben, és hagyni kellett, hogy hasson az a gondolatmenet mi rá. És a végén, mikor végig kutattuk ezt a könyvet, akkor elővettük, ha jól emlékszem, igen, a Krisztus példázatai című könyvet, és elkezdtük olvasgatni, és néztünk egymásra egy néhány oldal után, hogy te is azt érzed, amit én, nem ugyanazt a könyvet olvassuk, mint eddig. Több a tartalma, több a színe, több az élete, ugyanannak a már általunk régóta ismert könyvnek jobban látjuk és jobban értjük, jobban megszólít minket, mint eddig. Tehát valami történt. Tehát átrendezi, ez a hit általi megigazulás jól átrendezi a hitünket, a gondolkodásunkat. Nem mondom azt, hogy észrevétlenül, de olyan észrevétlenül, mint ahogy a magot bevetitek a földbe, és egyszer csak azt látjátok, hogy jé, ott van kibújt, kikelt, és már nem sokára teremni fog. Tehát egészen konkrét minden Jelenések könyvében leírt esemény is, ahogy a többi levelet végig gondolnánk, azok egészen konkrét a történelemben valósággal beteljesedett eseményekről szólnak. Ugyanígy Krisztus is, amikor a laodiceai levélben felkínálja, hogy védj tőlem, tűzben megpróbált aranyat és fehér ruhákat, tehát hit általi megigazulást, ennek volt egy egészen konkrét eseménye, ugye 1888-ban, amikor megszólaltatta két igehirdető, ugye a Jones és a Wagoner testvérek, ugye egyike a Jones egy katonatiszt volt, Wagoner egy orvos, és ők megszólaltatták a hit általi megigazulás üzenetét. Ott voltak különböző igehirdetések erről, azt összefoglalóan tudjátok, hogy miért utasították vissza az akkori adventvárók az elhangzott üzenetet? Miért utasították vissza? Igen, két okot említenék, két alapvető okot. Az egyik az önzés titkos szeretete. Ez azért nagyon fontos, mert igazából mi szeretünk úgy hívők lenni, hogy azért az önzés utolsó csíráját azért nem akarjuk magunkból hagyni kioltani. És ez baj. És az önzés titkos szeretete az visszautasítatja velünk az üzenetet. A másik pedig egy nézetbeli különbség, egy úgynevezett teológiai különbség volt. Ez meg a Galata levél kapcsán, amikor az a igehely hangzott el, hogy a törvény Krisztusra vezérlő mester. Erre azt mondták, hogy hát persze ez a ceremoniális törvényre igaz. Mert ugye a ceremoniális törvényben, a zsidóknak adott ceremoniális törvényben, hát ott minden Krisztust ábrázolja. Na de a 10 parancsolat, hát azt meg kell tartsuk. A 10 parancsolatra ez nem vonatkozhat, hogy a 10 parancsolat is Krisztusra vezérlő mester, mert azt meg kell tartsuk. És éppen ez a szemléletbeni probléma akadályozta meg többek között, hogy a hitáltali megigazolás elfogadójává váljon az egész advent nép. Csak néhányan és viszonylag kevesen voltak azok, akiket őszintén és igazán tudott ez lelkesíteni. Egyébként Ellen Goodwight 61 éves volt 1888-ban, és akkor ő végighallgatta ezeket az igehirdetéseket, azt mondta, hogy az ő szívének minden rekesze áment mond ezekre az üzenetekre. Tehát Ellen White, akinek a sok könyvét ismerjük, ő maga úgy hallgatta, hogy azt mondja, hogy áment mond szívének minden rekesze ezekre az üzenetekre. Ugye ti is olvasgatjátok a könyvet, és kutatjátok, és beszélgettek róla, mivel nem vagyok közöttetek, nem ismerem a ti belső küzdelmeiteket, majd délután belekóstolunk, de úgy gondolom, hogy nem mindenhol olyan könnyű, meg nem minden olyan egyszerű, és azt mondanám, hogy a hitáltali megigazulást azt nem megtanulni kell. Tehát szeretnék egy nagyon egyszerű gondolatot mondani. Ne úgy gondolkodjunk a hitáltali megigazulásról, hogy megtanulom és megcsinálom. Mert ez így nem jó, nem így működik. Ez egy rossz hozzáállás volna. A hitáltali megigazulásnak a megértése és befogadása egy olyan gondolati megmozdulást, egy szemléletmód változást hoz létre bennünk, mint amikor valami olyan kapu nyílik meg az Isten által fölkínált gyógyszerek előtt, hogy be tudom fogadni. Tehát a hitbeni magatartásunknak a legnehezebb területe az, hogy engedjük meg Krisztusnak, hogy valamit megtegyen. Ez az a hitbeni magatartás, amivel a legnehezebben birkózunk meg. Egy olyan világban élünk, ahol mindig teljesíteni kell, készülni kell, létre kell hozni valamit, meg kell tanulni, létre kell hozni, csinálni kell, sőt, jobban kell csinálni mindenki másnál, hogy talpon maradjunk. Ez a fajta összgondolkodás lepi el mindenkinek az idegsejtjeit. És amikor a hitáltali megigazolásról gondolkodunk, azt gondoljuk, hogy valahol itt is valami ilyenről van szó, hogy jobban kell, többet kell, és többet szánni rá, és jobban kell figyelni. Nem az én teljesítményemen van a hangsúly. A hitáltali megigazolásnál egy új szemléletmódot kellene megértsünk, a befogadásnak és az engedésnek a lelki magatartását. Majd mindjárt ezt érzékeltetem. Amikor a 88-as hírnökök ugye prédikálták a maguk ige hirdetéseit, akkor felfedezték azt, hogy miben több az eddigi hitáltali megigazolástól ez a mostani, ami az advent népnek adatott. Nem tudom, erről beszélgettetek a 7. fejezet kapcsán, hogy mi az az advent népre bízott megigazolás, ami több, mint például ami a reformáció idején volt. Pedig dicsérjük és elődeinknek tartjuk ugye a reformáció hitáltali megigazolását is. De miben bízatott több? Volt erről szó? Nem volt időm beszélgetni. Miben több? Ugye olvastátok a fejezet elején, hogy azért voltak olyan vélemények annak idején, hogy hát már Luther is hirdette a maga idejében a harmadik angyal üzenetét. De ha ez így van, akkor nincs semmi oka annak, hogy mi létezzünk. Miben több az advent mozgalomra bízott üzenet a hit általi megigazolás területén? Egy nagyon egyszerű gondolatot szeretnék így előre bocsájtani. Ugye Luther Márton felfedezte azt, most nagyon egyszerűen fogalmazom, hogy nem az egyház rendelkezései által és annak a megtartása által jut az ember örök életre, hanem az ige kutatása nyomán felfedezte Krisztus személyét. És az ő belévetett hit és az ő belévetett bizalom által látta, hogy igazulhat és változhat az ember. Tehát fölismerte, éppen itt beszélgettünk is róla, ahogy Jelenések könyve mondja, adom annak a hajnal csillagot. És ugye Jelenések könyve vége azonosítja 22-16, hogy Jézus Krisztus az a fényes hajnali csillag. Fölfedezték, hogy van valaki, van egy személyes megváltó, aki közel akar jönni az emberhez, és amit az ember hiába akar, ő közel jön és ad olyan megoldást, amit mi nem tudunk létrehozni. És amivel viszont több az advent mozgalom, azt így fogalmazhatná, az advent mozgalomra bízott hit általi megigazolás, egy ilyen sarkos mondatot mondok, mert több is van a könyvben is, hogy minden olyan hit általi megigazolás, amelyik nem vezeti el az embert az Isten minden parancsolatai iránti engedelmességre, az hamisítvány. Ez azért fontos, mert különböző teológiák szárnyalnak, és igazából az advent nép az, aki fölismerte azt, hogy a 10 parancsolat érvényben van. És egy gondolkodásmódbeni hozzáállás az sokszor, ami népünk soraiban is, vagy a sokunk részéről, hogy amit az Úr mond, azt mi mind megcselekesszük. Tehát megmondja az Isten, hogy mi legyen a jó, a parancsolat szent, igaz és jó, és én megcsinálom. És ha megcsinálom, örök életem van. De nem ez a hit általi megigazolás. Mert nem tudom megcsinálni. Mert a törvény lelki, én meg testi vagyok, bűn alá rekesztve. És nem jön létre soha az összhang, ha 5000 évet élek, akkor sem. Akármennyit, sőt, másképp fogalmazom. Hogyha mi kapnánk elég időt ahhoz, hogy a törvénnyel összhangba tudjunk jutni, és hogyha mindig volna újragondolás, újrakezdés, és összetudnánk szedni úgy magunkat, hogy létrejöhetne ami figyelésünk, igyekezetünk, isteni segítség általi tetteim nyomán az, hogy összhangra jutunk a törvénnyel, akkor Krisztusnak semmi értelme nem volt, hogy meghalljon. Tehát eleve járhatatlan az az út, hogy én hozzáfogok és megtartom a törvényt. Viszont minden olyan hit általi megigazolás, ami nem hozza létre az Isten minden parancsolata iránti összhangot, az meg hamisítvány. Tehát itt kell megértsük, hogy akkor mi a hit általi megigazolás. Röviden összefoglalom. Arról prédikáltak a hírnökök elsőképpen is, hogy Jézus Krisztusnak a jelleme milyen. Tehát Jézus Krisztust, az ő személyét, a jellemének a vonásait, ecsetelték igehirdetéseken keresztül. Nyilván ezt így szoktam már megkérdezni, hogy milyen a te Krisztusod? Beszélj nekem a te Krisztusodról. Olyan sokféle Krisztus kép van az emberek lelkében, a tietekben milyen van? Leülünk egymás mellé, beszélgetünk, és kiderül, hogy egy Krisztusról beszélünk. Ugye mondják is az emberek, hogy hát egy Istenünk van. Igen, de milyen a jelleme? És ezek a hírnökök pontosan a jellemének a részleteit úgy bontották ki, hogy így lehetne most röviden összefoglalni, hogy szemléljük Jézus Krisztus jellemét az ő tökéletes arányosságában. Hogy ne legyen torzított az ő jellemének a látása részünkről. Olyannak ismerjük őt, amilyenre ő tényleg azt mondaná, hogy ő tényleg olyan. Tehát, hogy ne tükör által csak homályosan, hanem fedetlen arccal. És olyannak, amilyen ő tényleg. Mert az a Krisztus ábrázolódik ki egy emberem, amilyen Krisztus lát. Ha rosszul látom a jellemét, akkor rosszul fogom képviselni is. Amilyen jelleműnek látom, az ábrázolódik, az tükröződik rajtam. Ez a törvényszerűség. És ezért fontos, hogy elsőképpen a Krisztus jellemének a szép arányosságát lássuk magunk előtt. Itt most nincs időm, itt rengeteget lehetne gondolkodnunk együtt, ez csak mint egy címet mondok. A tartalmi kivontást azt most esetleg délutánra vagy későbbre, vagy már beszélgettetek is róla. A következő nagy gondolat menete az volt, ahogy a hírnökök ezt hirdették, hogy minden olyan cselekedet, amit mi emberek létre tudunk hozni a magunk erejével, az mindig bűnnel fertőzött marad. Ez egy nehéz gondolat, mert lesújtó ránk nézve. Hát annyira sok jó teljesítményünk van, hát edzünk, tanulunk, gyakorolunk dolgokat, tehát vannak jó teljesítményeink. Ez mind értéktelen? Akkor vagy hogy van ez? Hogy kell erről gondolkodni? Mert ezt kimondták hajdan, hogy minden olyan cselekedet, amit mi emberileg képesek vagyunk megtenni, az bűnnel fertőzött. És nem lehet igaz sem a törvény előtt, sem a mennyei ítélet előtt. És ez a lesújt, tehát nézzétek Jézusnak a gyönyörű jelleme, és közben a magunk helyzete. Tehát óriási a szakadék. És éppen ezért fontos az, hogy megértsük, miért mondta Jézus azt az első tanítványokat, ahogy elhívta, mit mondott nekik, Andrásnak, Péternek. Egy nagyon egyszerű mondat. Kövessetek engem, és hogy folytatja? És én azt mívelem, hogy embereket halászatok. Figyeljetek meg ezt a hitáltali megigazolás mondatot. Én azt mívelem, hogy amit te cselekszel, azt én mívelem benned. Ne te csináld, mert elrontod. De te kövess engem. Láss olyannak, ugye, ahogy Krisztus elmondhatna, hogy lássam őt olyannak, amilyen ő ténylegesen igaz mi voltában van. Hogyha visszatér az ég felhőiben, akkor ne legyen valami torz képem róla, hogy valami ismeretlen Krisztus jön vissza, hanem az jön vissza, akit én tényleg megismertem. Egy vonzó, de tökéletes igazságú, egy ítélő, de irgalmas, tehát egy, a jellemében olyan kiegyensúlyozott és olyan tökéletes arányosságú, amire azt fogjuk mondani, hogy méltó, hogy vegyen dicsőséget, erőt, tisztességet, hatalmat, áldást és mindent. És ismeritek ezeket az igéket, sok van belőle, hogy nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, ugye van megoldás, hogy mondja Titushoz itt levél 3. fejezet 5. versében. Vagy ahogy Jézus mondja, amivel kezdtünk is gondolkodni, védj tőlem. Ne te hozd létre, mert nem tudod. Vedd tőlem. Tőlem vedd. És hogy le tudjuk vezetni a Bibliából, hogy lett egy igaz emberből bűnös. Ugye le tudjuk vezetni történetileg is, meg szinte már le tudjuk vezetni biológiailag is, már genetikailag is, de le tudjuk vezetni visszafelé, hogy lesz egy bűnös emberből igaz. Ezt kutatjuk. Nyilván ezért van ez a 88-as körötök is, és ahogy kutatjátok, hogy megy ez visszafelé, hogy van az, hogy gyógyít az Isten, és hogy hozza létre újra az ő képmását egy emberben. Hogy lesz egy bűnösből igaz? És a megigazulásnak, ahogy itt a 7. fejezetben is erre kitértek a szerzők, és ez ténylegesen fontos is, a megigazulásunknak van két fázisa, két alapja. Az egyik, van egy jogi, egy bírói alap, amiről nem tehet egyikünk sem. Mi az, amire nézve mi semmit nem tettünk, nem is kértük, nem is tudtunk róla, ha úgy tetszik, nem is vártuk, ellene se tehetünk, de mégis a megigazításunknak az alapja. Mi az? Létezik, van, ha kértük, ha nem, ha tudunk róla, ha nem, ha hiszünk, ha nem, mi az? Egy nagyon egyszerű. Krisztus keresztáldozata. A létezésünk maga az Krisztus keresztáldozatának köszönhető. Azért van lehetősége minden embernek bűnnel együtt is évtizedeket leélni, bűnöket elkövetőként is évtizedeket leélni, mert volt valaki, aki kérésünk nélkül, hálánk nélkül, tudtunk nélkül az ő életét adta. Nyilván sokan már tudunk róla. De Krisztus az ő életét úgy adja oda, hogy amikor még bűnösök voltunk, tehát abszolút nem kértük, nem számoltunk vele, nem mondtuk, hogy akarunk valami változást, hanem mivel ő tudja, hogy ha változást akarnánk, másképp nem volna lehetséges, ezért ő már a maga idejében meghalt a gonoszokért. Azért, hogy a gonoszok élhessenek gonoszként tovább. Csak a kérdés ezután jön, akarunk-e gonoszként tovább élni? Vagy akarjuk megbecsülni ezt az értünk hozott áldozatot? Mert azok is élhetnek Krisztus áldozatára nézve, akik nem akarják megbecsülni az ő áldozatát. De neki köszönhetik, akár tudnak róla, akár nem. Mi viszont, akik tudunk róla, a következő rész megmozdítja-e az ember lelkét, ez az értünk hozott áldozat. Tehát hogyan gondolkodom én Krisztus áldozatáról, ezt is olyan sok igehirdetésben és gondolatmenetben ki lehetne bontani, ahogy Pál is teszi, és hosszan sorolhatnánk az ide vonatkozó gyönyörű igei gondolatmeneteket, hogy úgy gondolkodom, hogy igen, hogyha ő meghalt miértünk, akkor mi magunkról gondolkodjunk úgy, hogy mi halottak vagyunk. Na, de nem vagyunk halottak. Élünk. De mert ha valaki meghalt azért, mert én érdemlek halált a bűneim miatt, kicsi bűneim, nagy bűneim, titkos bűneim, nyílt bűneim, mindenféle bűneim miatt, én érdemlek halált, de nem haltam meg, mert van, aki meghalt, akkor ezután, ha én élhetek, akkor ezután nem magamnak éljek, hanem annak, aki értem meghalt. Tehát, hogyha ez meg tudja mozdítani valakinek a lelkét belül, meg tudja szólítani, érinteni tudja, hogy miért vagyok én? Mi ez a létezés maga, hogy említetted is? Azért van, mert valaki vállalta a halálos büntetést azért, amit... Na de hát én nem érzem magam olyan halálos vétkesnek, hát ez egy jó ember vagyok. Egy csomó jó dolgot teszek, segítek másokon. Igét is hirdetek. Kicsit megbántok ugyan valakit, de bocsánatot szoktam kérni. Tehát nincs velem akkora baj. Vagy mégis? Tehát az ember elkezd elemezni magában, és vívódik őszintén, hogy most akkor, most hogy gondolkodjam magamról? Ha a bűneimet nem úgy élem meg, hogy az már megölt volna engem, akkor nincs szükségem szabadítóra. De ha úgy élem meg a bűneimet, hogy azok nagyon fájnak, és az én életem kioltásának a problémájára mutatnak rá, hogy én nekem már nem kéne, hogy éljek, és mégis teszem, mégis lehetőségem van, itt vagyok. Ha ezt mégis, akkor nem magamnak akarok élni, hanem annak, aki ezt lehetővé tette, és akinek az élete garancia arra, hogy nem csak ezen a földön élhetek, hanem egy örökké valóságon át. A kérdés az, hogy egy nélküle való örökké való életet akarok élni, vagy egy vele való örökké életet akarok élni. Az örök életet nélküle kívánnám, vagy vele kívánnám? A személlyel való együttlét a fontos, vagy csak az, hogy ne halljak meg, mert olyan rossz? Melyik motivál? Mert az örök életnek a nagy kérdése nem az, hogy hova megyünk, meg mit csinálunk, meg mennyi ideig, hanem az, hogy kivel leszek. Aztán nagyon fontos ennek nyomán az, hogy tehát ahogy az a híres és általános és ismert ige, János 3.16 kimondja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Kiért? Mindenkiért. Azon belül, akik hisznek benne, örök életet nyerjenek. De Krisztus áldozata a hindukért, a tudatlanokért, a hitetlenekért, mindenkiért megvolt. És mindenki neki köszönheti a földi létét, akár tud róla, akár nem, akár gonosz, akár nem. De aki hisz, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát aki ezt megbecsül, és itt a hit szóra óriási hangsúlyt kell tenni, mert ezen a területen van gondunk. Mi nem tudjuk, mi a hit. Azt gondoljuk, hogy tudjuk, de nem tudjuk. Mert ha tudnánk, akkor a hit általi megigazolás egy könnyen érthető gondolat lenne. De nem tudjuk. Ezen a területen van szükségünk arra, amit az ige mond, tusakodjatok a hitért. És itt fontos megérteni azt, tehát, hogy mit jelent megbecsülni ezt az értünk hozott áldozatot. A szívbéli értékelés, a belső értéke annak az áldozatnak, amit Krisztus hozott értünk. Ez az a táplálék, amire Jézus Krisztus fölhívta a figyelmet, hogy együk naponta és igyuk. Ez sokaknak kemény beszéd volt, el is hagyták őt. De ez az a táplálék, ami életben tart. Sokaknak ez botránkozás és bolondság, akik meg akarnak tartatni, pedig az Istennek ereje. Mert sokszor mi erőtelenek vagyunk. Na itt van az erő ebben. De érzitek, hogy ez nem egy külső fizikai izommunka, hanem ez az, amikor az ember érzi, hogy valahogy a szívemnek van szüksége valami alapvető változásra, mert abból indul ki minden élet. Tehát nem a gyomlálást nem úgy kezdem, hogy letöröldelem az ágakot a gyomnövényről. Meg esetleg a gyomnövényt mondjuk csak úgy levágom, hanem úgy gyökerénél fogok akarom kihúzni. És ismeritek jól, majd mindjárt odaérek arra részre, idézem talán. Talán most idézem Ezékiel könyve 36. fejezetét. Ezékiel könyve 36. fejezetében olvassuk azt, amit Ezékiel 36-nál, hogy a megigazulás, az igaz élet előtt, a megigazulásnak a gyökere az mi is. És adok nektek új szívet. 26. 27. vers, elnézést. Tehát Ezékiel 36, 26, 27. És adok néktek új szívet. Emlékeztek, hogy fületekben cseng, ugye Dávidnak a zsoltára. Mit kér Dávid? Tiszta szívet. Teremts. Tehát figyeljétek meg, hogy igazából a hit általi megigazulásnak a kezdő munkájához mire van szükség? Teremtésre. Emlékezzetek a Laodicei levél elején, hogy mutatkozik be Krisztus? Én vagyok az Isten teremtésének fejedelme. Ezért, mert ez az a terület, ami nagyon el van homályosulva a korunkban, Krisztusnak erre kell fölhívni a figyelmet, hogy a teremtő én vagyok. Nem csak az evolúciós nézeteket kell kijavítani, hanem a hit általi megigazolásnak az alapjaként ezt, hogy az Isten valamit tud teremteni. És azt mondja, hogy adok nektek új szívet, és új lelket adok belétek. Elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek hús szívet. Kinek a cselekvését olvastuk eddig? Ugye az Isten cselekvését. De a cselekvésnek ki az elviselője? Úgynevezett szenvedő alanya. Nyilván nem szenvedő itt. Aki, ugye nekünk? Tehát mi rólunk szól? De a kérdés az, hogy ez így megy-e végbe? Tehát gondolkodjunk azon az igén, mert az Ószövetség is leírja a hit általi megigazulásnak a gyönyörű alapjait. Adok néktek új szívet, új lelket. Adok belétek, elveszem a kőszívet testetekből, adok néktek új szívet. Melyik az az emberi magatartás, amelyik ennél a cselekvésnél fontos a hitre nézve? Amit az elején mondtam. Tessék? Elfogadás. Elfogadás és engedés. Tehát ez az a terület, amit mi nem tudunk a hit területén, így mondanám, hogy kell csinálni. Nem tudjuk, hogy kell csinálni. Elfogadni, megengedni, hogy az Isten ezt, amit itt olvasok, létrehozza. Vagy tudjuk? És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. Tehát megvan a végeredmény, de nem úgy, ahogy a zsidók mondták, hogy amit az Úr mond, azt mi mind megcselekszük. Őszinte volt a hozzáállás. Nem volt baj vele, csak járhatatlan az út. Soha nem fog megvalósulni. Soha. Nincs hozzá az embernek semmije, hogy ezt létre tudja hozni. Semmije. Nincs eszköze hozzá, semmije nincs. És mégis azt mondjuk, hogy létrehozható, mert a végeredményt itt olvasom, hogy parancsolataimban járjatok, ki jár? Hát már én, az ember. És az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. De gyönyörű a kifejezés, nem csak megtartom, betöltsem. A betöltés a szeretet. A törvény betöltése a szeretet. Tehát az Isten valami olyanra képes, amire én nem vagyok képes. És ezen a területen vanokunk kutakodni, gondolkozni, hitben küzdeni, hogy ez hogyan valósul meg. Mi az a hit, hogy ezt létre tudja hozni az Isten? Ismeritek ugye azt a mondást, azt a híres gondolatot Ellen White tollából, hogy mi a hit általi megigazulás? Isten munkája. Így kezdődik. A hit általi megigazulás az Isten munkája, amikor az ember dicsősége porba hull. Miről beszéltek a 88-as hírnökök? Krisztus jelleméről, és az emberi dicsőségnek a semmiségéről, alkalmatlanságáról. Tehát a sorrendet is jól építették fel. És az Isten elvégzi azt, amit az embernek nem áll módjában, hogy önmagáért megtegye. Tehát erről szól Ezékiel 36-nak ez az ígérés. Isten munkája, az ember dicsőségének porba kell hullni. Mi volt nehezebb, csak kérdezem tőletek, Krisztusnak egyedül a kereszten vállalni értünk azt a halált, amit nem érdemelt meg, és azokat a vádakat, amikben neki, tehát oktalanul érték őt, vagy pedig nekünk ővel együtt megfeszítetni. Melyik a nehezebb, és melyik a könnyebb? Igen. Nyilván a milyen könnyebb. Igen, mert azért egyedül az üres elveszés második halálnak nevezett semmiségbe belenézni, értem, amire mondod egyébként, belenézni azért Krisztusnak általunk nem felmérhető a súlyossága. Tehát nem tudjuk kellő mélységig átgondolni Krisztusnak azt a fajta szenvedését, amikor ő azt kimondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem. Egy embernek, aki él ezen a világon, én azt olvasom az igében, hogy boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg. Hát Krisztusnak ez a halál nem adatott. Értitek a különbséget? Krisztusnak ez a halál nem adatott meg, hogy hitben haltak meg mindezek, és majd jó reménységgel föltámadnak. Krisztus azt mondta, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Tehát ezt a halált minden ember kikerülhetné. Hanem csak egy elalvás békességével is megtörténhetne. Ugye a történetben rengeteg emberrel így történt. Ugye a feltámadás reménységével boldogan aludtak el. Krisztusnak ez nem adatott. De nekünk mégis azt mondja a megigazulásra nézve, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Ha ugyan. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én. Na ezután jön a próba. Hallgatunk egy ilyen gondolatmenetet, mérlegelünk magunkban, gondolkozzunk róla, és elindul utána a perceink, óráink, napjaink. Elindulnak a hétköznapok. És nézzétek meg, hogy amikor kiderül, hogy na de én, és az énemnek hány és hány megnyilatkozása jön elő. És akkor azt mondhatná valaki, hogy igen, élek pedig én, de nem él bennem a Krisztus. Mert mi történt? Megtanultam a keresztáldozatot, de nincs rám hatással. Nem szólított meg, nem érzem magam halálra ítéltnek, köszönöm, jól vagyok ebben az emberi természetemben, amit az atyáimtól örököltem, teljesítek, és minden, egy csomó dolgot létre tudok hozni, jól vagyok. Nem érzem magam halálra ítéltnek. És innentől nem tud elmozdulni az, hogy új szívet, új lelket adok beléd. Nem tud. Tehát ott áll az Isten, és azt akarnék adni, azt mondja, kiálts hozzám, és megfelelek. Köszönöm, jól vagyok kiáltás nélkül is. Hát Jézusról azt olvasom, hogy ő esedezésekkel, könyvhullatással, erős kiáltás által járult az atyához. És meghallgattatott az ő Isten félelmért. Én azt gondolom, nekem nincs Isten félelmem. Mert ha lenne, akkor így könyörögnék. Ha meg nem könyörgök így, akkor valami oka van, hogy miért nem könyörgök így, pedig ő fiú, ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet. Én meg azt gondolom, hogy engedelmes vagyok, noha nem vagyok az. De nem is akarom talán megtanulni. Tehát vívódások mennek az ember lelkében, tudom. És befejezem, most már nem sokat szólok erről. Nagyon fontos ezért megérteni Krisztus testélételét. Ezen a területen is viták vannak, teológiai viták, hogy Krisztus Ádám bűneset előtti természetében jött el közénk. Vagy a 4000 éves átöröklés vasszabálya szerint jött el közénk. Melyik szerint jött el közénk? És mi a jelentősége? Van-e jelentősége ennek? Hogy van ez? Mert nem mindegy. Mert hogyha Krisztusnak könnyebb volt, akkor nekem esélyem nincs. Egyébként nagyon egyszerűen szoktam ezt összefoglalni, hogyha a Krisztus testélételét úgy képviselem, hogy azt a benyomást váltom ki bárkiben, hogy Krisztusnak könnyebb volt, akkor én menedéket találok a bűneim oldalán. És ez nem lehet. Krisztus testélétele ki kell, hogy verjen minden eszközt a kezemből, ami mentség a bűnre. Mindent ki kell, hogy verjen a kezemből. Semmilyen mentségem nem lehet, különben nincs értelme a testélételének. Akkor csak egy színjáték. Minek? Fölösleges. És ezért csak egy kis kérdés, hogy nem is tudom, délutánra hagyja-e, vagy most van még egy picike időnk erre, hogy ő maga is szenvedett megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek. Tudnátok modellezni azt a hétköznapokban, hogy kinek okoz szenvedést a kísértés? Egy kísértés mikor okoz szenvedést? Mert figyeljétek meg, vannak olyan kísértések, amik azért nem okoznak szenvedést, mert a kísértésre eleve igent akarok mondani. Az nem okoz kísért, nem okoz szenvedést. Vagy vannak olyan kísértések, amire nézve én annyira utálom azt a dolgot az életben, hogy nem kísért, nem szenvedek tőle, mert utálom eleve. Tehát nem vagyok rávehető. Tehát, de mikor okoz szenvedést a kísértés? Mikor okoz szenvedést a kísértés? Amikor a csalogatásra kimondott nem, és az igen között vívódok, nem? Kérdezem. Tessék?
Igen, akkor is.
Ugye? Mert hogyha eleve utálok valamit, amire csalogatnak, akkor az nem fáj. Ha meg eleve igent akarok mondani arra, amire csalogatnak, akkor meg megint nem fáj. De szoktam mondani például azt, hogy mondjuk dohányzik valaki, és dohányozni is akar, semmi esze ágában nincs lemondani róla, kínálgatják őt cigarettával, szenved tőle, hogy elfogadja. Hát nehogy szenved, hát el akarja fogadni. Az más dolog, hogy halálos dolgot fogad el, de neki ez nem okoz szenvedést, mert élni akar vele. De ha utálom a dohány füstjét, és megkínál valaki, szenvedést okoz visszautasítani? Dehogy okoz szenvedést. Mikor okoz szenvedést? Ha éppen le akarok szokni róla, mondjuk. Vagy, ha nem is akarok leszokni, de nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ugyan már milyen. És von és édesget a gondolat. Krisztusról azt olvasom, hogy ő szenvedett megkísértetve. Mi nagyon sokszor nem szenvedünk, mert vagy belemegyünk, vagy azt gondoljuk, hogy jó, hát ez megy nekem könnyen. És Sátánnak ez az egyik legügyesebb trükkje, hogy érezd azt, hogy 9 parancsolatot megtartasz, és rendben vagy. Egy meg majd elmegy. Negyedik parancsolat nagyjából rendben van, mert itt vagyunk. 9. parancsolat, hát azt meg ne számoljuk, mert azt mondjuk rendre áthágja mindenki, ha tudjuk, hogy mi a 9. Azért van 10 ujjunk egyébként, hogy mindegyikre gyorsan jusson egy, könnyű legyen, kéznél legyen a 10 parancsolat. Ne felejtsük el. Egyébként figyeljetek, ha már a 10 parancsolatnál járunk, a 119. zsoltár miről szól? Mint leghosszabb zsoltár, miről szól? 176 verse van. Miről szól a leghosszabb zsoltár? Az Isten törvényének a dicséretéről. Olvassátok végig, nem lesz unalmas. És tudjátok, miről szól az utolsó verse ennek a zsoltárnak? Az utolsó verse mi? Tévelygek, mint valami elveszett juh. Keresd meg a te szolgádat, mert a te parancsolatodat nem felejtettem el. Tehát nem jut, akármennyit dicsérem a Zsoltárt, a törvényt, akkor se tudok vele összhangra jutni. Csak egy dolgot tudok kérni. Tévelygek, és keresd meg. El kell fogadjam azt, aki meg tud engem keresni és találni. És a hitáltali megigazolásnál egy gondolat. Mi hozza létre a változást? A hitáltali megigazolás területén mi hozza létre a változást? Az egyik Krisztus keresztáldozata, amelyiknek a megértése indítja a szívemet arra, hogy egy csere, ha úgy tetszik, egy szívátültetés történjék. A másik pedig, hogy a magvető példázatában, ugye Jézus elmondta azt, szeretem ezt a példát, sokfelé mondom, mert nagyon szemléletes, hogy a talajnak, amikor most jön a tavasz, kimegyünk és elkezdjük prédikálni, hogy itt szeretném a borsót, ott szeretném a paradicsomot, amott meg a tököt. Ugye prédikálni szoktatok a talajnak. Megmondjátok a talajnak, hogy mit csináljon, mit szeretnétek, nem? Miért nem? Mihez? De a talajnak csak prédikálni szoktatok, hogy mit teremjen, mit hozzon létre? Tessék? Meg mi jó, kiszedem a követ, kiszedem a gyomot, föl van kapálva, akkor is prédikálok neki ezután. Most már jó a talaj, prédikálok neki. Tessék? Mit kell bele csinálnom? Magot kell belevetni. Mi a mag? Az Isten beszéde. Nagyon egyszerű a hit általi megigazolás. Az Isten beszéde kerüljön bele a talajba, és létre fogja hozni azt, amit a talaj nem tud. Ennyire egyszerű. Ott van a hit általi megigazolása a példázatban. Egy dologra van szükségünk, csak én a talajt, mint a magam lelkét, életét igyekszek előkészíteni, de az igazi nagy művelet az nem a talaj produktuma lesz, hanem a magja, amit létrehoz a talajban. A talaj csak lehetőséget ad a talaj lehetőséget ad a magnak, hogy termő lehessen. Nagyon egyszerű a kép, ezt tovább kell gondolni, de nézzétek meg, hogy az igaz élet az nem a talaj produktuma, hanem az a program, ami a magban van, az Istennek beszéde, ami élő és ható. És létrehozza az Isten szava mindazt, amit akármennyit prédikálnék a talajnak, akkor is csak ilyen talajgyümölcsöket, ilyen földlabdákat tudnék létre összehozni, meg gyúrogatni. A legtöbb keresztény ilyen. De majd ezt kipróbáljuk, amikor az asztalra kell, hogy kerüljön a gyümölcs. Ha beleharapunk, akkor kiderül, hogy az a magból származó gyümölcs, az Isten szavából származó élet, vagy pedig saját magamat összegyúrtam valamilyen gyümölcs formájúvá. Csak játékos képet használok. És tudjátok, hogy azzal fejezték be még a hitáltali megigazolást a hírnökök, sőt, amivel most zárom én is a gondolatmenetet, az az egésznek az igazi koronája. És majd a 88-as könyvnek az utolsó témájánál találkoztok majd ezzel, kicsit előre szaladok, a Krisztusnak a főpapi szolgálata. Tudjátok, hogy mi Krisztus főpapi szolgálatának a célja? Krisztus főpapi szolgálatot végez 1844-től. Ez olyan horderejű kérdés, hogy azóta van advent mozgalom, amióta Krisztus a főpapi szolgálatot végzi. Ez egy gyönyörű gondolati egység, aminek most csak a címét mondom el, erről külön két órát tudnék örömmel beszélgetni, vagy beszélni, most ezt nem teszem. De azt megkérdezem, hogy mi a célja a Krisztus főpapi szolgálatának? Mi a célja? Van egy ige. Itt is ugye kérdezem a talajt, hogy hol az ige? Melyik ige mondja ki, hogy mi Krisztus főpapi szolgálatának a célja? Ehhez nyilván, ha tudjuk, hogy hol indul el a főpapi szolgálatról szóló igei gondolatmenet, Mózes 3. könyvében. Elolvasom a 16. fejezetet, ami egészében ezt a részt az Ószövetségben megalapozza, Csak megtalálom a kulcsigét a 30. versben, 3 Mózes 16.30. Ezen a napon engesztelés lesz, értetek? Nyilván akkor egy nap volt az Ószövetségben, de most nem egy nap. Most egy időszak 1844-től. Ezen a napon engesztelés lesz, értetek, hogy megtisztítson titeket. Minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Mi a főpapi szolgálat, és így a hit általi megigazolás célja? Tessék? Minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Itt mondja ki, ez már az Ószövetség is kimondja, hogy legyen fedhetetlen, tökéletes, igaz, bűngyűlölő. Ne találtassék rajta sömörgözés, vagy valami afféle, hogy amikor megszűnik a közbenjárás, akkor közbenjáró nélkül meg fog állni olyan módon megtisztított ember. Ez egy óriási gondolat. Képes Krisztus arra, hogy egy embert minden bűntől megtisztítson? Másképp kérdezem. Képes vagyok én arra, hogy minden bűntől megtisztuljak? Nem. Képes Krisztus arra, hogy minden bűntől megtisztítson? Akkor értitek, itt van a gondolatunknak egy kapcsolója. Mi a hit? Mi a hit? Én nem tudom létrehozni, milyen jó, hogy időben rájövök. De akkor hol van a hitnek az a fajta magatartása, ami lehetőséget ad az Istennek, hogy ő létrehozza a minden bűntől való szabadítás munkáját. És gondoljátok meg, ki fogom tudni valaha magamról itt a földön jelenteni, hogy elértem a minden bűn feletti győzelmet? Nagyon fontos. Rendkívül érzékeny, hogy hogyan gondolkodom a hit általi megigazolás Isten általi gyakorlata közben. Én magamról nem mondom, és én magamról nem is gondolom, hogy elértem volna. Mihelyest az ember ezt gondolja, hogy elérte volna, akkor ott vége. Akkor a dicsőséget elvettem az Istentől, és nem neki adtam, hanem magamnak szereztem. És megfosztottam az Istent az ő dicsőségétől. A mi gondolkodásunktól alapvetően idegen az Istennek való dicsőség adása. Nem tudjuk, mit jelentessen. Mert azt gondoljuk, hogy énekeljünk neki szépeket, meg csápoljunk jókat. Mert bocsánat, hogy az emberiség némely vallásos ünneplésével gondolok. Az Istennek való dicsőség adás az, amikor a tőle való függést hálával ismerem el. És semmit nem tulajdonítok közben magamnak. Semmit. Nem mondom, hogy elértem volna, nem mondom. De mi a hitbeni magatartás? Célegyenest igyekszem, hogy el is érjem. Tehát nem mondok le. És ezért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus, ugye olvasom az igében. Tehát ő az, aki végzi, ő az, aki cselekszik. Ennek a hitbeni gondolatait majd gondolgassuk tovább. És egy záró gondolattal, tudjátok, hogy egy nagy evangélium hirdetéssel fog lezárulni a földi történelem. Azt olvassuk, hogy az Isten országának ez az evangéliuma hirdetetik az egész világon, és akkor jön el a vég. Nem az emberi teljesítményeknek, összefogásoknak, létszámoknak, okosságoknak lesz köszönhető, hogy a nagy evangélium hirdetés elvégződik. Hanem annak lesz köszönhető, hogyha ez az üzenet emberi szívekben, gondolatokban, életekben célba talál. Mert akkor igaz lesz az, hogy kijön győzve, és hogy győzzön. Először ez a belső győzelem, és aztán jön a külső győzelem. Nem úgy, hogy menjünk ki, és győzzünk az evangéliummal le mindenkit. Ebből lesz egy evangelizációs erőszak. Vagy egy kampány. Az Istennek mindegy, hogy sok vagy kevés által szerezzen szabadulást, az Istennek mire van szüksége? Nem lelkes bűnösökre, meg ünneplő, bűntől meg nem tisztított szombat ünneplőkre, nem erre van szüksége. Az Istennek arra van szüksége, hogy minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt, és amikor már nincs több ember, akiért ez a munka végezhető lenne, akkor befejezhető lesz a történelem. De közben, akik hamarabb és engedik, ez az Isten népének a feladata, akik tapasztalatból, bizonyságul hirdethetik, azoknak az Isten mindegy, hogy most kevesen lesznek, vagy sokan. Ugye Jonatán mondása volt ez, tehát Dávid ószövetségi barátjának, Jonatánnak volt a mondása. Az Úr előtt mindegy, hogy sok vagy kevés által szerezzen szabadulást. Az Istennek nem sokra, hanem igazra van szüksége. És erről szól a hit általi megigazulás gondolatmenete is. És kívánom azt, hogy hát tudjuk együtt is veletek is tovább gondolni ezt. Amen.